Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
Huszonegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország óriási sikert ért el azzal, hogy megkapta az Európai Bizottságtól a szükséges garanciákat az energiabiztonsága megvédésére vonatkozóan. A kormány ezért végül nem vétózta meg az Oroszország elleni szankciók újabb meghosszabbítását, jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben. A külgazdasági és külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be az Európai Uniós Külügyi Tanácsülést követő sajtótájékoztatóján, hogy hétfőn döntést kellett hozni az Oroszországgal szembeni gazdasági szankciók meghosszabbításáról, amelyek Magyarország számára az elmúlt három évben 19 milliárd eurónyi, azaz 7500 milliárd forintnyi kárt okoztak, kiemelte. Ezzel párhuzamosan Ukrajna számos olyan intézkedést hozott, amely veszélybe sodorta hazánk és más közép-európai államok energiaellátását, ami nemzetbiztonsági, sőt szuverenitási kérdés is egyben. Felkészült a magyar rendőrség arra, hogy ne ismétlődjenek meg a két évvel ezelőtti antifa támadások, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a kitörés napjával kapcsolatban tartott sajtótájékoztatón Budapesten. Rétvári Bence kiemelte. A budapesti rendőrfőkapitányság a készenléti rendőrség bevonásával megerősített jelenléttel készül a kitörés napjának február 11-i évfordulójára, amikor antifasiszta jellegű akciók várhatók. Az antifa mozgalom arra törekszik, hogy lebontsa a jelenleg érvényes társadalmi rendet, és ehhez az erőszak alkalmazását is elfogadható eszköznek tartja, fogalmazott. Hozzátette, semmilyen ideológia nem indokolhatja, hogy bárkit véresre verjenek. Mi elfogadhatatlannak tartjuk, hogy bárki embervadászatot rendezzen Budapest utcáin, jelentette ki az államtitkár. Hangsúlyozta, minden eszközt be fognak vetni annak érdekében, hogy megakadályozzák a támadásokat és megvédjék a magyar embereket. A kormány és a jegybank közös érdeke, hogy a központi bank független maradjon, és ezt az elmúlt időszakban sikerült elérni, jelentette ki Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank elnöke a 10. alkalommal megrendezett lámfalusi konferencián. Nyitó beszédében a jegybank elnök a konferencia névadójának, Lámfalusi Sándornak a közös európai pénz az euró bevezetésében játszott szerepét méltatta. Az 1999-ben bevezetett közös európai valuta gyökerei az európai egység kezdetéig, az 1957-es római szerződésig nyúlnak vissza, mondta. Orbán Viktor miniszterelnök a Kármelita kolostorban fogadta Salva Papuasvilit, a grúziai parlament elnökét, akivel a szoros politikai együttműködésen túl a gazdasági és energetikai kapcsolatok aktuális kérdéseiről is tárgyalt. Tájékoztatta a távirat irodát Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. Orbán Viktor a megbeszéléssel leszögezte, le kell állítani Brüsszel és a soros hálózat támadásait a békepárti grúziai kormány ellen, valamint a tbiliszi kormány ellenfeleinek uniós finanszírozását is. Orbán Viktor elmondta, Grúzia az EU tagságra érett ország, és a lehető leggyorsabban fel kell venni az unióba. A két vezető a hétfői tárgyaláson megállapította, a magyar-grúziai kapcsolatok közös értékeken alapulnak, így a kulturális és keresztény örökségen, valamint a béke melletti elkötelezettségen, tájékoztatott Havasi Bertalan. Végül az időjárásról. Egyre nagyobb területen megvastagszik a felhőzet, és hajnalra az északi középhegységben, foltokban köd képződik. Helyenként nagyobb valószínűséggel az ország nyugati felén előfordulhat zápor. A szél valamelyest veszít az erejéből, de az éjszaka első felében a Dunántúlon még nagy területen erős, néhol viharos marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között alakul. Az északi középhegység egyes részein mérhetjük az alacsonyabb értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden többnyire 14 és 20 fok között alakul, de az északi középhegység tágabb térségében előfordulnak olyan részek, ahol nem haladja meg a 7 fokot. Híreket hallottak.
A megértés hullámhosszán, a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Racs Csaba atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Racs Csaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit a mai este, itt a rádiónk interaktív műsorában, a Megértés hullámhosszán. Mai műsor szűk egy órájában én fogom magukat végig kísérni. Telefonszámunk, amelyel be tudnak telefonálni, esetleg valamilyen kérdésük, hozzászólásuk, észrevételük van, 36-os körzet, 510-es, 610-es telefonszám lesz. Bele is vágnánk a mai témánkba. A témát a múlt hét vasárnapi, tegnapi Szent Mise adta. Évközi idő elején járunk. Akik aktívan járunk templomban, tudjuk azt, hogy az évközi időszak az egyházi évnek a leghosszabb periódusa. Ez az az időszak, amikor liturgikus szín zöld, elég hosszadalmas, 33 hétből áll normális esetben, és hát az évünk nagy része tulajdonképpen ezzel az időszakkal telik el. Nem véletlen mindez, kicsit ahhoz lehetne hasonlítani, hogy vannak a hétköznapi életben is az ünnepeink, amelyek úgy kiemelkednek, és vannak a szürke hétköznapok, amikor dolgozunk, akiknek családjuk van, intézik a családnak a dolgait, az életét, viszik a gyerekeket az iskolába, próbálják minél jobban a maguk édesanyai, édesapai hivatását betölteni, helytállni a munkahelyen. Ez olyan időszak, ami hát úgy különösebb képen egy külső szemlélő rá számára, hát nem egy ünnepi idő, nem kiemelkedő, sokszor szürkének tűnik, de annál fontosabb, hiszen a mindennapi életben, ezekben a szürke hétköznapokban élünk jobbára, és ezek azok a szürke hétköznapok, amelyek végül is visszatekintve az életünket jelentik. És itt a liturgiában is az évközi időszak nem más célt szolgál, mint hogy végig vigyen minket egy lelki úton egy éven keresztül, vasárnapról vasárnapra a szertartások során, a szentírási részek segítségével. Ilyenkor úgy van összeállítva a szentírási részeknek a sora, hogy összefüggnek egymással. Nyilván az a három is természetesen, ami egy-egy vasárnapon, de az egymást követő evangéliumok is összefüggnek egymással. Nagyon sokszor egy evangéliumot használunk egy-egy liturgikus esztendőben, azért, hogy lehetőség legyen arra, hogy végigolvassunk egy evangéliumot, végig elmélkedjük, és segítségünkre legyen ilyen formán, lelki belső formálódásunkban, és egy nyilván ugye ebbe az időszakba illeszkednek bele a nagy ünnepek, ahol egy picit másabb a feladatot, már nem a tanulásról, a belső növekedésről van szó, hanem sokkal inkább egy picit úgy elővételezve majd annak a végső nagy ünnepnek, az üdvösség ünnepének az eseményeit egy-egy húsvét esetében, vagy már ilyenkor a karácsonyi idő végén. Tehát megvan a szerepe, helye mindennek, nagy szerepe van a Szentírásnak. Tegnapi napon, évközi harmadik vasárnap, az isteni ige vasárnapját ünnepeltük. Nálunk is a templomban elhangzott, azt gondolom, mint minden kedves testvéremnél a templomukban, hogy az isteni igét kétféleképpen szoktuk érteni. Az egyik fajta értelem az nem más, mint a legkézenfekvőbb, a Szentírás, Istennek a szava, a lelki táplálékunk, az eukarisztia, az oltári szentség utáni második legfontosabb lelki táplálékunk. Erről hallottunk egy olvasmányt, az Ószövetségit, ahol Nehemiás próféta, vagy Nehemiás pap kihirdeti a törvényt Jeruzsálemben, és a nép elkötelezi magát, hogy fölolvassák az öt mózesi könyvet. A Szentírás részei ezek, mi Szentírásunk is ezzel az öt könyvvel kezdődik. Isten igéjét meghallgatták tehát, és Isten igéjének az indítására elkötelezték magukat Isten mellett, és amellett, hogy mindaz, ami ebben ezekben az igékben szerepel, az életük részeivé fog válni, és életrendként fogják megtartani a mózesi törvényeket. A másik értelme az isteni igének, az pedig nem más, mint a mi úrunknak a személye. Az evangéliumban is, Lukács evangéliumában is elhangzik a kifejezés, akik szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének, ugye ezt hallhattuk, de János evangéliumában ott pedig rengetegszer egyszerűen igének nevezi Jézust János evangélista. Miért? Hát azért, mert az újszövetségi Szentírásnak a meggyőződése az, hogy a végső időkben, ezt meg is fogalmazza az újszövetség, a végső időkben fia által szólt hozzánk. Sokszor és sokféleképpen szólt hozzánk. Isten a végső idők által, fia által szólt hozzánk. Nem csak a tanítására gondolunk Jézusnak, hanem magára, az életformájára, a személyére, az egyéniségére, ami mind-mind része volt ennek a nagy kinyilatkoztatásnak, ami minőségét tekintve sokszorosan felülmúlta, egy teljesen másabb szinten helyezkedett el, mint az Ószövetségben kapott kinyilatkoztatás, bármennyire az is Isten igéje volt. Hát ezt a kétféle értelmezését kaptuk az Isten igének a tegnapi napon, és én arra gondoltam, hogy egy nagyon sajátos témát kezdenénk el itt tárgyalni, hát ha ezzel kapcsolatban már lennének kérdések is, ugyanis felolvasásra került egy evangélium tegnap, nem tudom, feltetszettek-e figyelni rá, hogy két részből állt, a Lukács evangéliumának a bevezetője, első négy verse, és utána volt egy nagy ugrás, amit a szövegbe áthidaltunk, és ezt követte közvetlenül Jézusnak az első nyilvános fellépése a názáreti zsinagógában, az övéi előtt, ahol tesz egy nagyon erős utalást arra, hogy az ő személyével elérkezett Isten országa, és beteljesedtek az ószövetségi várakozások. Ez számunkra a Lukács evangéliumának a bevezetője nagyon fontos, mert érdekesen fogalmaz, szokatlan módon, tehát a Biblia nagy egészéhez képest stílusában nagyon szokatlan módon fogalmaz Lukács evangélista. Fölolvasnám, hogy mit hallottunk. Már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják, úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi és szolgái voltak az isteni igének, most jónak láttam én is, hogy elejétől kezdve mindennek pontosan utána járjak, és sorban leírjak neked mindent, tiszteletreméltó Teofil, hogy meggyőződjél róla, mennyire megbízhatók azok a tanítások, amelyekre oktattak. Így hangzik a bevezető. Mi a fő kérdés benne? hát az írásoknak a megbízhatósága, és konkrétan az evangéliumoknak a megbízhatósága, másképpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy az evangéliumoknak a hitelessége. És én szerintem ez egy nagyon fontos téma lenne akár a mai estére, és akár a továbbiakban is, esetleg erről egy kicsit beszélgetni, hogy mik azok a nyomok az evangéliumban, amelyek arra utalnak, hogy a kezünkben lévő szentírás, evangéliumok hitelesek. Hiszen itt arról van szó, hogy Lukács evangélista ajánlja ezt az ő evangéliumát ennek a Teofil nevű úrnak, mégpedig azért, hogy megerősödjön a hitében, és hát lássa azt, hogy az evangélium, a Jézusról szóló hívő tanúságtétel, annak szilárd alapjai vannak, és hogy bátran ráépítheti az életét, hogy nem a semmire fogja majd az életét építeni. És hogy ennek milyen részei vannak itt ebben a néhány versben, erre majd később rátérnénk, most egyelőre hallgassunk egy kis zenét.
Isten is fiatal, már ő teremtett mindent. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Szólít, meghív, hogy a szíveddel is láss. Ami fiatal, az Istennel is összekapcsol. Nézd és lásd, ő nem őszakálú öreg aggastyán. Ránk vár egy szó, mit neked sok meg lelked, arra hív, hogy kimond az igen. Eljön ő, akár egy falatnyi kenyérben, minden nap vár rád, hogy beleépítsd Isten országát. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. Isten is fiatal, bár ő teremtett minden. Isten is fiatal, és bennünk lángja ég. Isten fiatal, őt hirdeti a föld és az ég. A föld és az ég.
Dicsértessége Jézus Krisztus, Radcsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat Szent István Rádió interaktív műsorában a Megértés hullám hosszán a mai este. Telefonszámunk továbbra is, ahová az észrevételeket, kérdéseket, meglátásokat várjuk. 36-os körzet, 510-es, 610-es telefonszám. Mai estének a nagy kérdése, ami szerintem mindig kérdés, a Szentírásnak és azon belül az evangéliumoknak a hitelessége. Hogy honnan tudhatjuk azt teljes bizonyossággal, hogy az az evangélium, amit a kezünkben tartunk, vagy amit hallunk a szertartásaink során felolvasni, amelyek vasárnaponként a lelki táplálékaink egyike, mert a másik lelki táplálékunk az oltári szentség, ez csak az egyik. Ráadásul, amivel kapcsolatban mi katolikus papok még kötelezve is vagyunk, hogy az evangéliumról kell beszélni, ami fölolvasásra kerül, hogy ez mennyiben hiteles, mennyiben helytálló. És ugye ez azért annyira fontos, mert nyilván akkor ha hiteles, helytálló, megalapozott, akkor bátran lehet rá életet építeni, ráépíthetem az életemet. És ez nem csak a mi problémánk volt, ez már az ókorban is nyilván probléma volt. Leges legelején, amikor még formálódott maga a Szentírás, ez egy nagyon komoly kérdés volt, hogy mely iratok, mondjuk ha az evangéliumokról beszélünk, hogy mely iratok, amelyek Jézus életéről, tanúságtételéről, megváltó művéről szólnak, melyek azok, amelyek bekerülhetnek a Szentírásba, melyek nem, melyek azok az iratok, tehát amire bármelyik keresztény hívő bátran építheti az életét anélkül, hogy csalódhatna, mert az Isten igéje, és az Istenben nem lehet csalatkozni. Ez egy nagyon fontos kérdés, ezért tárgyaljuk időről időre mi is, mert ennek következményei vannak. Na most, ugye a tegnapi evangélium, aminek a bevezetőjét fölolvastam, ami egyben a Lukács evangéliumának a bevezetője is, hát ez egy nagyon sajátos része az evangéliumoknak, nem csak a Lukácsénak, hanem mind a négynek, ugyanis ez az egyetlen olyan evangélium, ami elé a szerzője bevezetőt írt. Nyilván ez nem véletlen, mert Lukács evangélista, tudjuk róla, hogy nem zsidó származású volt, hanem egy görög hellén műveltségű szír származású orvos volt Antiókiából, Pál apostolnak a munkatársa, aki eredendően nem tartozott az apostoli körbe, valószínűleg személyesen nem is ismerte Jézust, nagy valószínűséggel, itt csak hipotéziseink lennének ezzel kapcsolatban. Tehát ő a maga műveltségének, a kor hellén görög világának a szokásait követve az ő írásműve elé egy bevezetőt, egy prológust, így szoktuk mondani, egy prológust az irodalom nyelvén beillesztett, aminek mindig voltak abban az időben fix elemei. Hát mindenek előtt elmondja a művének a célját, elmondja azt, hogy milyen utat járt be, hogy ezt a célt elérje, tudományos módon úgy mondanánk, hogy milyen munkamódszert, metódust választotta az anyag földolgozásához, de nekünk ez is, hogy milyen utat járt be, és velünk is milyen utat akar bejáratni az evangélista, és hát a harmadik nagy cél, vagy harmadik elem, hogy valakinek ajánlja ezt a művét, és meg is nevezít ráadásul a szemét, egy Teofil nevű szemét, aki feltehetően módos ember lehet, mert a korban, akinek ajánlották a művet, az írók, nyilván abból a célból tették ezt, nem csak a barátság, hanem az anyagiak céljából is, hogy némi, főleg anyagi jellegű segítséget vártak ahhoz, hogy az ő írásukat terjesszék, segítsenek benne, hogy terjeszthessék. Itt is valószínű, hogy elhatott ez is a háttérben, illetve egy fél mondat a végén, hogy meggyőződjél arról, hogy mennyire megbízhatóak azok a tanítások, amelyre oktattak. Hát ez a Teofil nevű úr, ez oktatásban részesült. Keresztény oktatásban, mégpedig milyen céllal, hogy megkeresztelkedjen. Katekumen volt, ugye mindegyikünk számára ismerős ez a kifejezés. Egy katekumen volt, egy kerességre készülő, meglett módos felnőtt férfi, akinek írja a könyvét, evangéliumát, Lukács evangélista, az ő szempontjából, lelki szempontjából, abból a célból, hogy megerősítse ezt a Teofilt a kezdődő hitében, hogy bebizonyítsa számára azt, hogy majd keresztényként nem a semmire fogja építeni az életét. Így lehetne a legegyértelműbben mondani. És ezt szépen ebben a négy versben, ezt a három elemet, a célkitűzést, milyen módszerrel dolgozott, kinek ajánlja, végig vezeti Lukács evangélista. Mi az, amit ezekből ki tudnánk emelni? Hát mindjárt az elején, ami szerintem nagyon izgalmas, már mint nekem biztos, hogy izgalmas szentírás kutatónak, ahogy indít, hogy már sokan vállalkoztak arra, hogy a körünkben lejátszódott eseményeket leírják úgy, ahogy ránk maradt azoktól, akik kezdettől fogva szemtanúi, szolgái voltak az isteni igének. Na most mit mond a költő? Szoktuk mondani, hogy mire gondolt a költő. Hát eseményekről beszél, amelyek körünkben lejátszódtak. Ugye magyarul nem nagyon értjük ezeknek a kifejezéseknek a mélyebb értelmét. Hát az eredeti görögöt, hogyha lefordítanánk, akkor valahogy úgy hangozna, hogy a körünkben végbemenő, beteljesedett, a körünkben beteljesedett tetteket, már pedig itt az Úrnak a tetteire vonatkozik, tehát az Úrnak a tetteiről akart írni, amelyek nem csak végbementek, tehát megtörténtek, beteljesedtek itt a körünkben. Tehát gondol arra, hogy Jézusban a nagy ószövetségi várakozások beteljesedtek. És erről akar írni. A körünkben. Tehát azok között, a keresztények között, akik közé Lukács evangélista is, meg Teofil is tartozik, akik igaz, hogy ennek nem voltak a szemés fültanúi, de mégis ugyanennek a közösségnek a részei, és az ő keresztény elődjeik mindezt megtapasztalták. Hát a körünkben végbement tettek, amelyek, vagy beteljesedett tettek, amelyekről ő egy elbeszélést akar írni. Ugye ezzel kezdi. És azt is megjegyzi, hogy már előtte mások is próbálkoztak evangéliumot írni. Erre se szoktunk felfigyelni, pedig izgalmas maga a kérdés, hogy akkor ezek szerint már a Lukács evangélium előtt voltak evangéliumok, hát nyilván lehettek, mert valamit azért csak föl kellett olvasni a kenyértöréskor, tehát voltak, és ráadásul, ha az ember egy kis szürke állomány tornát végez saját magán, akkor az is kiderül, hogy ismerjük is ezeket az evangéliumokat. Kettőt biztos, hogy ismerünk belőle, mert őket is föl szoktuk olvasni a Szentmiséken, úgy, mint a Máté evangéliumot és a Márk evangéliumot, amelyek időben megelőzték Lukács evangéliumát, amelyeket Lukács ismert. Sőt, még bizonyos szöveggyűjteményeket is ismerhetett, különböző leírásokat, gyűjteményeket, amelyeket az evangélista szintén fölhasználta az írásműve elkészültekor. Tehát már a Lukács evangélista előtt már voltak személyek, hát Máté, Márk biztosan, akik írtak evangéliumot. És kikre hivatkoznak? A szemtanúkra. Tehát egy ilyen sor jön létre, ahol az első fokon ott állnak a szemtanúk, az apostolok, akik kezdettől fogva szemtanúi, ugye tanúskodtak, szemtanúk voltak, tanúskodtak, és szolgálták az Isten égét, Jézust. Nagyon sajátosan fogalmazza meg az apostoloknak ezt a funkcióját, hogy szemtanúk is egyben, tanúskodniuk kell, most úgy mondanánk tanúságot tenni mindarról, amit Jézussal megéltek, és ugyanakkor viszont szolgálták is magát az Urat, illetve azt a kinyilatkoztatást, amelyet Jézustól kaptak. Ők voltak a kiinduló pont. Utánuk jött a tanúságtevőknek egy másik generációja, akik az első evangéliumokat írták, Márkot, Mátét, majd utána jött a következő generáció, akit Lukács képviselt. Hát ez is kiderül ebből a bevezetőből, hogy a szemtanúk után Lukács már a második generációnak a része, tehát a hagyomány, amilyet az apostolok maguk teljes egészében birtokoltak, nem veszik el, hanem mindig vannak személyek, akik megörökítik. Egyébként ez is egy nagyon fontos dolog itt a mi esetünkben, hogy az a Jézusi hagyomány, amelyet az apostoloknak az Úr átadott, az maradéktalanul tovább megmaradt az egyházban. És itt ennek a hagyományozásnak a kezdetén lehetünk, hogy hogyan próbálták megoldani azt, hogy semmi ne vesszen el abból a tanításból, ami az Úrtól származik, hogy megbízható legyen. És elmondja, hogy voltak személyek, akik erre odafigyeltek. És következőkben még ráadásul Lukács arról is beszél, hogy ő is ezen személyek közé tartozott, mert ő kutatott is ennek érdekében. Tehát a megelőző írásművek ösztönzően hatottak rá, nem akart őket kritikával illetni, de úgy gondolta, hogy van ott kiegészíteni való, például a gyermekségtörténet, ami nagyon fontos, vagy hogy Jézus hogyan viszonyult a társadalomnak a lejjebb lévő rétegeihez, a nyilvános bűnösökhöz, az asszonyokhoz, az idegenekhez, hogy hogyan ítélte meg az embernek a valódi hitét, mind-mind, ami a Lukács evangéliumára jellemző, és azt mondja, hogy összegyűjtötte mégpedig úgy, hogy utána járt, és kísérletet tett arra, hogy rendezetten, tehát valamiféle rendszerbe foglalva, mindezt megörökítse, mégpedig ennek a Teofilnak. Cél mi volt? Hogy Teofil ezáltal egy bizonyosságot kapjon arról, hogy az, amit vállalt Jézusnak a követése, hogy az egy helyes út, az nem volt tévedés az ő részéről, hanem ő a jó oldalán áll az életének, tehát nem téved, hanem valójában ez az ő számára az egyetlen járható út. Hozzá tehetjük az örök élet irányába az, hogy Jézust követi, és az evangélium ebben a hitében próbálja Teofilt megerősíteni. Itt most egy picit abba hagynánk, és hallgatunk egy kis zenét.
Szent Háromság, egy Isten, hadd lássuk már szívedet, szeretetet mindig vezet, oszd meg velünk az életet. Szent Háromság, választ tőled semmi el,
Dicsértessék a Jézus Krisztus, Racsaba atya vagyok, nagy szeretettel köszöntöm Szent István Rádió hallgatóit itt a Szent István Rádió interaktív műsorában a Megértés hullámhosszán. Mai műsorban én voltam, és még egy néhány percig leszek a kedves hallgatókkal. A telefonszámunk a 36-os körzet 510-es, 610-es telefonszám, a szokásos, ahova várnánk az esetleges észrevételeket, hozzászólásokat, van kérdés bármilyen tárgyban, de akár a legfontosabb tárgyban is, ami nem más ezen az estén, és én arra gondoltam, hogy ha velem lesznek a továbbiakban is, továbbra is tarthatjuk ezt a témát, esetleg adva időt egy kis gondolkodásra és odahaza, hogy tényleg a Szentírásunknak a megbízhatósága, főleg az evangéliumoké, honnan tudjuk esetleg ott milyen kérdéseink vannak, mi az, ami hát annyira nem érthető, vagy nem passzol, vagy össze nem illeszthető, mert azért vannak ilyen részei az evangéliumoknak, és esetleg akár ezeket is ki tudnánk tárgyalni. Mai alkalommal én csak úgy próbálnám megalapozni magát a kérdést a tegnapi evangéliumunknak az első felével, Lukács evangéliumának a bevezetőjével, ahol ki is mondja az evangélist, hogy igen, a célom, a munkámnak a célja, hogy mindennek utána jártam alaposan, és rendezettel leírtam a művemet az, hogy ez a kedves Teofil, aki készül a kerességre, megbizonyosodjon arról, hogy nem a semmire fogja az életét alapozni. Ugye ezzel fejeztük be pár perccel ezelőtt. És ez egy nagyon fontos kérdés, mert nyilván most azokat, akiket gyermekkorukban keresztelnek meg, mert így ebben a formában nem találkoznak a hitelességnek, vagy a megbízhatóságnak ezekkel a kérdéseivel, vagy hogy esetleg nem tévedtem-e, amikor felvállaltam a kerességet. Más formában nyilván találkoznak vele, mert felnőtt korban mindenkinek a maga döntését meg kell hozni, tehát az ember élete nem telhet el úgy keresztényként, hogy egész életemben a szüleim és a keresztszüleim vállalnak értem felelősséget, mert megígérték kisgyerekkoromban, hogy majd ők ezt megteszik. Tehát mindenki előbb-utóbb hit területén felismerésekre jut, saját lábra áll, átveszi a szülőktől, keresztszülőktől a felelősséget, saját belső életének, Isten kapcsolatának az irányítását, ez így természetes, akkor már viszont előkerülhetnek ilyetén jellegű kérdések. Most ahol viszont felnőttként keresztelnek valakit, és ez nagyon hasonlít az ókori egyháznak a helyzetéhez, illetve személyek esetében egy-egy adott helyzethez, ott azonnal fölvetődnek ezek a kérdések, van egy nagy Isten élmény, és akkor utána hát az illető, mivel a családjában, a társadalmában kell élni, ezért nyilván találkozik olyan személyekkel, akik annyira nem vevők, finoman szólva, Isten országára, és ott sokszor nagyon kellemetlen beszélgetések, kérdések elhangzanak, és ezek sokszor úgy arra vonatkoznak, hogy esetleg nem tévedtél-e, barátom vagy kisfiam, kislányom, amikor te úgy gondoltad, hogy téged Jézus meghívott a tanítványai közé, hogy te innentől kezdve keresztény szeretnél lenni, hogy imádkozni akarsz, hogy biztos, hogy létezik ez, amiben te hiszel, hogy van Isten, vagy hát ugye ennek a fokozottabb változata, egyszer talán említettem egy-két gondolatot róla, az, amikor valaki nemes egyszerűséggel otthon bejelenti, hogy pap szeretne lenni, hát elfogadta papi hivatást. Na hát ott ezek különös élességgel vetődnek fel ezek a fajta kérdések, hogy hát egyáltalán, kisfiam, te normális vagy, biztos, hogy ez így jó lesz. Nem lesz családod, nem lesznek gyermekeid, ki tudja, milyen emberekkel fogsz találkozni, na meg a papok, ugye ezt is hozzá szokták sokszor tenni, és hát nyilván nagy szükség van, komolyra fordítva a szót, mert próbáltam most egy kicsit így félig meddig humorizálva felfogni, de azért ezek adott helyzetben nagyon súlyos párbeszédek szoktak lenni, hogy szükség van azért arra, hogy az ember bizonyosságot szerezzen arról, hogy igen, amit vállaltam, akit vállaltam, Jézust, ő megbízható, és ráépíthetem az életemet, én nem tévedtem. És ezt meg kell alapozni, és ennek többféle módja van. Egyik féle módja az, hogy egyfajta intellektuális munkát végzek, megnézünk ezt azt a Szentírással kapcsolatban, utána járunk dolgoknak, vannak kérdéseink, megkérdezzük az atyát például, hitoktatót, hogy mégis egy-egy kérdésemre mi a válasz, meg hát a magam életén keresztül próbálom megalapozni az élményeimen keresztül, amelyekben felismertem Istennek, Jézusnak a jelenlétét a közösségben, és onnan bizonyosságot szerezni azzal kapcsolatban, hogy jól döntöttem, amikor Jézus és az ő közössége mellett, az egyház mellett döntöttem. Ez fontos kérdés. És én erre gondoltam, hogy akkor egy kicsit ebben a körben lennénk majd azokon az alkalmakon, amikor velem vannak. Én majd igyekszem hozzágyűjteni mindazt, ami konkrétan az evangéliumokra vonatkozik. Egyébként rém érdekes dolgokat találtam. Be is hoztam ide magammal a stúdióba, de nyilván nem fogom felolvasni, meg mindent ezzel kapcsolatban elmondani, mert nagyon bőséges anyagot sikerült összeszedni, de apránként egyébként rém érdekes dolgok mindezek, azért ezt-azt majd próbálok megosztani, ami érdekes is amúgy legalábbis engem, amikor én a magam kerességére készültem, engem azért megrendített, hogy itt a hitelesség kérdésével kapcsolatban, tehát vannak bőségesen támpontjaink. Hát akkor csak példaképpen milyen támpontjaink lehetnek. Hát például egy ilyen támpontunk, ami nem is annyira a Szentírás lapjaihoz kötődik, hanem már egy picit a Szentíráson túl az egyháztörténelemnek a része, de hatással van a Szentírásnak a hitelességére. Itt a szerzőknek a kérdése, hogy az apostolok, illetve az apostolok tanítványai, akik az evangéliumok szerzői, az ő személyüknek a hitelessége. Mire gondolok? Talán húsvétkor szokott erről szó lenni, hát az életüknek a végéről. Hogy itt az apostolok egy kivételtől eltekintve, ő volt egy János apostol. Mindenki vértanú halált halt. János apostolnál is persze megkísérelték, hogy kivégezzék, de nála nem sikerült. De minden apostol vértanú halált halt, az életét adta oda Jézusért, ami azért fontos, mert az evangéliumokban olvashatjuk az apostoloknak a gyengeségeit. Mit tudom én, összevesznek egymással a tanítványok, hogy ki a nagyobb közöttük. Ugye Jakab és János, később két oszlopa a kezdeti egyháznak, az apostoli testületnek, hát ilyen téren kifejezetten gyenge. Egyik evangélium szerint ők maguk, a másik szerint az édesanyjuk közbe jár Jézusnál, hogy hát ugyan már a végső uralmakor adjon már részt a hatalmából, hogy egyikük a trónja egyik oldalán, a másikójuk meg a másik oldalán ülhessen. Vagy például ott van Péter apostol, aki nagyon sokszor értetlenkedik. Hát ugye ők egyszerű hétköznapi emberek voltak, őket bizonyos értelemben felkészületlenül találta a Jézussal való találkozás. Tehát ők sok mindenre nem számítottak, de nyilván alkalmasak voltak hosszú távon a megértésre. Vagy ami nekem nagyon szokott tetszeni, kifejezetten ez az agresszív arcuk kerül elő az apostoloknak, hát ott is a prímet valószínű, hogy a Zebedeus fiúk, Jakab, János vitték, mennek át a szamaritánus területeken, mennek jámbor zarándokként valamelyik jeruzsálemi nagy ünnepre, és nem fogadják be, és megkérik Jézust, hogy használja megfelelő módon az ő isteni hatalmát, hogy kérje le a villámot, küldje rá ezekre a szamaritánusokra, hogy pusztítsa el őket például. Tehát egy picit azért messzi áll még ez attól az ideáltól, amit nekik meg kellett valósítani a saját életükben, de meg tudták valósítani, és mindegyikük vértanú lett a végén. És hogy ez miért fontos? Hát azért, mert a semmiért az ember nem szokta odaadni az életét. Erről az Úr is egyébként beszél. Esetleg a jó emberekért adják oda egyesek az életüket. De az apostoloknak olyan mély tapasztalatuk volt Jézussal kapcsolatban, a tanításával kapcsolatban, a csodáival, az emberekhez való viszonya, hát főleg a hozzájuk való viszonya területén, hogy egyszerűen hát ugye feltámadásról, kereszthaláról nem is beszélve, hát az volt a legmeghatározóbb élmény, hogy egyszerűen nem volt kérdés az a leges legvégére, hogy kivel állnak szemben. Hogy Jézus valójában kicsoda. És ráadásul még jött a pünkösd is, a Szentléleknek az eljövetele, ami meg abszolút véglegesen megvilágosította őket. És ezek az apostolok, akik még a 3 évben elég értetlenek voltak, meg a gyarlóságaikkal küzdöttek, egymáséval is nagyon sokszor, biztos jó sokat moroghattak egymásra. A végén mindegyikük mélyebb megértésre jutott, nagyon mély Krisztusba vetett hitre, és úgy ítélték, hogy ez egy akkora érték, hogy az életünket is oda kell érte adni. És ez a fajta hitelessége magának az evangéliumnak, Jézus személyének az alapja, az evangéliumok hitelességének, hogy nem meseként írták le, hanem ezek az apostolok, az ő tanítványaik, hát a maguk életét és tapasztalatait írták bele. És egyébként, ha valaki próbálja mélyebben olvasni, mindez azért lépte nyomon elő szokott kerülni, hogy itt bizony arról szól egy-egy evangéliumi rész, hogy ők mit éltek át abban a néhány évben, amikor együtt voltak Jézussal. És erre több helyen utalnak is. Még egy pici időnk van, föl is olvasnék két helyet, például Apostolok cselekedete, 10. fejezet, 37-es vers, Péter beszéde Kornélius századosnak a házában, ebből egy részlet. Ti tudjátok, mik történtek a Jánostól hirdetett keresség után, Galileától kezdve egészen Júdeában, miként kente fel az Isten a názáreti Jézus Szentlélekkel és hatalommal, s ő, ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Aztán megölték, keresztre feszítették, de harmadnap föltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta. Igaz, nem az egész népnek, hanem csak az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után. Megparancsolta nekünk, hogy hirdessük a népnek, és tanúsítsuk, hogy ő az, akit az Isten az élők és holtak bírájául rendelt. A proféták mint tanúságot tesznek, hogy aki hisz, benne elnyeri nevében bűnei bocsánatát. Hát így fogalmaz Péter apostol, és vele együtt az első egyház. Itt nincsen egy fél kétkedő gondolat sem ebben a beszédben. Vagy a másik, egy kicsit már zárásképpen is a mai este, az első János levélnek a bevezetése. Egy kicsit mélyebb, későbbi is, János apostol áll a háttérben. Mit mond? Amit kezdettől fogva, ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, amit a szemünkkel láttunk, amit szemléltünk, és amit a kezünkkel tapintottunk, az élet igéjét hirdetjük nektek. Igen, az élet megjelent, láttuk, tanúságot teszünk róla, és hirdetjük nektek az örök életet, amely az atyánál volt, és megjelent nekünk. Amit láttunk és hallottunk, azt nektek is hirdetjük, hogy ti is közösségben legyetek velünk, mi ugyanis az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal vagyunk közösségben, s azért írjuk ezeket nektek, hogy örömünk teljes legyen. Hát így gondolkodtak tanúságtételről, hitelességnek a kérdéséről már az apostolok, az ő tanítványaik, és egyben ezt a fontos feladatot, hiszen mindegyikünknek a maga hitéért meg kell harcolni, ezt mi is megkaptuk. És próbáljuk kicsit úgy Lukácsnak a felhívásához csatlakozva mi is megismerni, megtalálni mindazt, ami arra mutat, hogy mindaz a tanítás, amit kaptunk, az a döntésünk, amit valaki mellett letettünk, hogy az megbízható, a szilárd alapokra van helyezve. Hát ezzel gondoltam lezárni a mai esténket. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Racs Csaba atya műsorát hallották.
Jöjj el, Uram,
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!